Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Uti könyvek helyett.
Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Szihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A műsor első felében már hallhatták azt, hogy vajon milyen fényképezőgépet érdemes magunkkal vinni, vagy esetleg vásárolni a helyszínen, hogyha meg akarjuk örökíteni az élményünket, és hallhatták egy gép és egy objektív kálváriáját is. Most pedig Balogh Imre interjúját hallják, majd Baranoszki Györgyöt, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének elnökét kérdezte arról, hogy mi védi vajon a fényképezni vágyó utasokat, turistákat a konkrét eset kapcsán.
Mit tud tenni az a vásárló, aki Nikontól vásárolunk egy komoly teleobjektívet, és mondjuk ezt két hónap leforgás alatt nem sikerül megjavítani? Van valamilyen jogorvoslat erre az esetre?
Adott termék a jótállás alá tartozik, ezt egy kormányrendelet határozza meg. Abban az esetben a fogyasztónak lényegében semmilyen teendője nincs azon kívül, hogy beviszi mondjuk az adott terméket a boltba. A bizonyítási kötelezettség minden esetben a boltot terheli. Tehát neki kell bizonyítani azt, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ebben az esetben mondjuk az ön példáját említett, hogy két hónap nem történik semmi. A jogszabály meghatározza azt, hogy mennyi napon belül kell kijavítani az adott terméket. Pontosan úgy fogalmaz a jogszabály, hogy törekedni kell arra, hogy 15 napon belül megtörténjen a terméknek a kijavítása, vagy a csere például. A gyakorlat, pontosan az ön esetre, hiába mondja azt a jogszabály, hogy 15 napon belül törekedni kell a kijavításra, a kereskedők tudják ezt a jogszabály helyett, és ezért vissza is élnek ezzel a lehetőséggel. Mivel nincs meghatározva az, hogy pontosan hány napon belül, ezért fordulhat el, és nagyon sok ilyen panasz van, hogy hónapokig, hetekig ott van az adott termék a boltban, vagy a szervizben. A fogyasztók nem tudják. A boltnak kötelezettsége a meghibásodott terméket bevenni, és neki a feladata az, hogy eljutassa a vele szerződéses szervizhez.
Egy forgalmazónak nem kötelessége az, hogyha meghibásodik egy ilyen fotóeszköz, akkor egy kölcsön készüléket biztosítson.
Ha nem sikerül kijavítani a meghibásodást, akkor rendelkezik úgy egyértelműen a jogszabály, hogy kicserélés. Tehát ki kell cserélni, egy új terméket kell adnia a fogyasztónak. Hogyha nincs, vissza kell adni a pénzt a fogyasztónak.
Mi történik azzal a meghibásodott teleobjektívvel, mondjuk, hogyha ez munkaeszköz, a jog tesz-e különbséget? Egy munkaeszköz, aki éppen ezzel dolgozik, vagy pedig egy átlag felhasználó.
Nincs semmiféle különbség a tekintetben, hogy ki milyen célra használja. Az viszont egy másik kérdés, hogy a jog ismeri azt, hogy amennyiben hibás a termék, és a hibás teljesítéssel kapcsolatban kára keletkezett a fogyasztónak, akkor a kár megtérítésére jogosult, aki ezt a gépet mondjuk megélhetési üzleti szempontból használja. Hogyha tudja bizonyítani, hogy milyen kára keletkezett ezzel a meghibásodással kapcsolatban a fogyasztó a kereskedővel szemben.
Milyen fórumnál kell jelentkezni? Hol lehet ezt bejelenteni?
Ilyen esetben azt mondja a magyar jog is, hogy a bíróság legvégső soron, illetve 1999. január 1-je óta a békletető testületekhez fordulhatnak a fogyasztók. Ingyenes a fogyasztóknak. Ez az eljárás egyszerű. Elég, hogyha leírja a fogyasztó a problémáját, mondjuk le kell írni írásban, mi történt, csatolja mondjuk a bizonyítékokat, mondjuk szerződést, fényképfelvételeket, illetőleg mondjuk a jegyzőkönyvet, az nagyon fontos, tehát vegyünk fel minden esetben jegyzőkönyvet a minőségi kifogásunkról, kereskedővel betessük ezt fel, köteles is egyébként ezt megcsinálni, és amikor ez megvan, a kis paksaméta, ezt elküldi az adott testületeknek az elnökének, és a testület 60 napon belül lefolytatja az eljárást, amelynek a célja az, hogy a felek között egyesség jön létre. Ugyanolyan erővel bír, mint egy jogerős bírósági ítélet. Ha nincs egyesség a felek között, akkor ajánlás jellegű döntés születik. Abban az esetben, hogyha a kereskedő nem tesz eleget a határozatban leírtaknak, a szankció az lesz, hogy nyilvánosságra kerül a fogyasztó nevének megjelölése nélkül az egész ügy a cég megnevezésével egyedüleg.
A fogyasztóvédelemnek van-e felülvizsgálati jogva a Magyarországon működő forgalmazókkal, illetve szervizekkel kapcsolatosan, hogy milyen színvonalon látják el a munkájukat? Monitorozza ezt, hogy XY cégnél feltűnően sok a visszajelzés?
Piacról azokat a kereskedőket, akik olyan termékeket árusítanak, olyan szolgáltást nyújtanak, amelyek a fogyasztók életére, egészségére vagy önérdekeit veszélyeztetik vagy sértik, azokat onnan kizárják. Van jogosítványuk, bírságolásoktól kezdve nincs felső határ. Mellett ott vannak például az üzletbezárások.
Baranovszky Györgyöt, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének elnökét hallották arról, hogy vajon mit tehet egy turista, hogyha a fényképezőgépnek például elromlik az objektíve, vagy bármilyen probléma történik, és esetleg nem tudja magával vinni komoly gépét a következő utazására.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Készül Európa a térre, hamarosan elindul a síelők hada az Alpokba, és állandósulnak majd a közlekedési dugók a városokban. A déli féltekén ugyanakkor elvileg már a nyár kezdődne, de most az ausztrálokat is meglepte az időjárás. Rekord hideget mértek ugyanis több nagyvárosban. Az Antarktiszról származó légtömeg okozhatta a rendkívüli hideg időjárást. Sydneyben még sohasem volt ilyen alacsony hőmérséklet az évnek ebben az időszakában. A turisták közül sokan el is hagyták a várost. Máshol intenzív havazás van. Queensland államban viharok pusztítottak. Sok ház tetejét letépte az erős szél, 14 ezer otthon pedig áram nélkül maradt. Európához ugyanakkor eddig kegyes volt az időjárás, hiszen alig esett csapadék, pedig már közeledünk ugye november végéhez. Két éve, de tavaly ilyenkor is már heves viharok, orkán erejű szél és többfelé erős havazás volt a sípályák környékén. Svájc egyes sívidékein óránként 90 km-es szélsebességet is mértek, a turisták által is kedvelt hegyi pályák környékén még ennél is nagyobbat. Még volt 181 km/h szél is az egyik sípályánál Svájcban, igaz 2500 méter magasan. Fel kell tehát készülni a télen, és ez igaz a magyarországi budapesti utakra is. Erről kérdeztük Varga Lászlót, a Fővárosi Közterület fenntartó vezérigazgató helyettesét.
November 15-től úgynevezett téli munkarendben dolgozik a részvénytársaság. Ez azt jelenti, hogy a mai naptól kezdve műszaki és forgalmi ügyeleti szolgálatot állítottunk be. Munkaidőn túl két olyan kollégánk van szolgálatban, aki mind a két területre a részvénytársaság teljes egészére vonatkozóan hozhat döntéseket. Négy szintű munkavégzés keretében oldjuk meg. Első fokozat, amiről most beszélünk, ez gyakorlatilag más nem jelent. A gépkocsi vezetők változatlan 2x8 órás munkaidőbe dolgoznak. A második fokozat akkor kerül elrendelésre, amikor előre láthatólag csíkosságmentesítési feladatokra végzésére van szükség, nem csak a hóeltakarítás működik, csíkosságmentesítési feladatokat is el kell a részvénytársaság végezni. A harmadik fokozat, amikor már ténylegesen hóeltakarítási munkálatokra van szükség, teljes állomány 2x12 órába dolgozik, ekkor van lehetőségünk, illetve szükséges úgynevezett hómunkások, kézimunkások felvétele. A negyedik fokozat 30 centi hó, egyszeri hóesés fölötti időszakban kerül bevezetésre, akkor itt már a Fővárosi Önkormányzat bizottsága irányítja ezeket a feladatokat.
A gyakorlatban azért hát nyilván fizikai lehetetlenség, hogy leesett a hó, és abban a másodpercben tiszta legyen az út, gondolom. A
részvénytársaság mind személyi, mind technikai feltétele egy közepes térre megfelelő 1200 fő és tömegközlekedési útvonalat takarítunk, tehát az legfontosabb csapásirány. Második ütemben a mellékútvonalakat is megtakarítjuk, ahhoz egy kis türelem kell, hiszen elsősorban a főútvonalaknak a biztonságossá tétele a részvénytársaságnak az elsődleges feladata.
Egyébként az időjárást figyelik? Tehát nézik azt, hogy mikor lesz hó, meg mire számítanak egyáltalán?
Az Országos Meteorológiai Szolgálattal szerződéses viszonyban vagyunk. Napi 4 alkalommal kapunk úgynevezett hosszú távú előrejelzést. A szerződés arra is kiterjedt, hogy rendkívüli esetekben úgynevezett rendkívüli riasztást adjon. Ez már korszerű elektronikus módon megy, tehát e-mailen keresztül. Az e-mailt tovább tudjuk küldeni azoknak a kollégáknak, akik ebben a feladatban részt vennek, illetve döntésre jogosultak. Működtetünk saját műholdvevő berendezéseinket, ahol folyamatosan fél óránként tudjuk figyelni a főváros térségében a felhőmozgást. Tavaly évben kísérletképpen úgynevezett radarképeket is kértünk a műholdtól, ezt változatlan az idei évben tovább folytatjuk, hiszen nagyon hasznos volt, mert ezen a radarképen nem csak a felhőmagasságok, felhőknek a mozgása, hanem a felhőknek a páratartalma is látható, tehát ki lehet azt következtetni, hogy jön-e csapadék, milyen típusú esetleg havazás jön. El kell, hogy mondjam, hogy esetleg már az elmúlt télen ezt tapasztalta a főváros lakossága, hogy adott szituációban a főváros egy-egy pontján a miszóró járművénk ott állnak. ők nem lazsálnak, hanem az már az előkészítést segíti, hiszen nekünk az a célunk, hogy valamilyen esemény be fog következni, tehát hóesés, akkor a járműveinket megtankolva, személyi állományt felkészítve az adott indulási pontra kivezényeljük, mert akkor a kivonulással, illetve a kivonulást nem akadályozza a forgalom. Ehhez folyamatosan hozzáteszük azt a korszerű technikát és technológiát, amit éppen az adott hely vagy a mai korszerű lehetőségek megteremtenek. Többek között ez a GPS-es rendszer, tehát az úgynevezett nyomkövető rendszer, ez 91 járművünkön van, ami azt jelenti, hogy mind a központi ügyeletünkön, mind pedig a adott telepeken, a diszpécsereknél a számítógép képernyőjén látható a járművek adott helyzete. Visszakereshető és látható járművek mozgása, ebből 34 darab úgynevezett kiterjesztett GPRS-es rendszerrel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy tudjuk követni, illetve jelzi ez a rendszer, hogy a szóróberendezés működik-e, illetve az eke lent van-e, tehát ekézési munkát és feladatot végeze. Ez nyilvánvaló, hogy az irányítás hatékonyságát növeli, hiszen adott szituációban egy-egy rendkívüli, amikor ki kell venni a járatot, mert valamilyen akár rendőrségi, tűzoltósági mentő megkeresés történik, lehetőség van és mód van arra, hogy az adott címre a lehető legközelebb lévő járművet küldjék a diszpécserek, még adott szituációban akkor is, hogyha az nem az ő területükhez tartozik.
A mostani téli szezont tekintve mikor lenne elégedett?
Elégedett én akkor lennék, hogyha jövő március 15-én a téli munka befejezésekről szintén tudnánk beszélni, és azt gondolnám, hogy lényeges fennakadás sem a tömegközlekedésben, sem a járművek közlekedésében, hogy akkor már elmúlt téli időszakban nem lesz.
Varga Lászlót, az FKF ZRT műszaki vezérigazgató helyettesét hallották arról, hogy a téli utakkal kapcsolatban miként készülnek fel.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Ha már a télnél és a hidegnél tartunk, akkor azért, mint hallhatták, most a déli féltekén is, noha már nyárnak kellene lennie, hideg van, egy kicsit indulnak az antarktiszi túrák, ugyanis az igazán gazdagok ide járnak például fürdeni. Kevesen tudják, hogy a déli kontinens bővelkedik gejzírekben és hőforrásokban. Az egyik amerikai utazási iroda rendszeresen olyan túrát hirdet, amely a meleg Floridából elvisz a hagyos, pár ilyenkor egy kicsit enyhébb Antarktiszig, közben pedig a legizgalmasabb dél-amerikai városokban megáll a hajó, majd az utazást hatalmas fürdőzés zárja a déli sarkvidéken. A bundát csak a hőforrás közvetlen közelében szabad levetni, és orrmagasságig bele kell merülni a vízbe. Nem árt fűvédőt használni, mert a vízben ugyan a gőz miatt nem bántó a hideg, de amint kimászunk a forrás oldalán, tűszerű fájdalmat érzünk a fülünknél. A testünk többi része annyira átmelegszik, hogy nem fázik egy másodpercre sem. Az antarktiszi utazáshoz nem kell vízum, a terület ugyanis nemzetközinek számít, így még útlevélre sincs szükség. A túraszervezők ezután valamelyik nemzetközi kutatóállomásra kalauzolják el a vendégeket, ahol a tudósok és segítőik előadást tartanak munkájukról. Szívesen fogadják a messziről érkezetteket, egyrészt azért, mert a hajó munkatársai friss élelmiszerkészleteket hoznak magukkal, másrészt azért, mert fizetnek is a turisták a tájékoztatásért. Ezután következik a vadles, amikor a turisták megismerkedhetnek a sarkvidék élővilágával, kevésbé szerencsés esetben ez kimerül a szánhúzó huskik simogatásában. A kirándulás után a vendégek visszamennek a bázisra, ahol forró tea és könnyű uzsonna vár mindenkit. A visszaút a hajóhoz a legfantasztikusabb, a szervezők kis kitérővel viszik vissza a turistákat, és senki nem bánja az új útvonat, olyan gyönyörű az antarktiszi táj, hogy az embernek még a lélegzete is eláll. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a világszámot, maradjanak velünk.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Úti könyvek helyett.